vendégem Szócsik József, az idén Kossuth díjjal kitüntetett Munkácsy Mihály díjas magyar festőművész, grafikus képzőművész, a Magyar Képzőművészeti Egyetem tanszékvezetője, egyetemi adjunktus, érdemes művész volt. A zenei szerkesztő Radi Zsuzsa, a hangmérnök Schwarz Nóra, gyártásvezető Mali Andra és felelős szerkesztő Csűrös Csilla nevében is búcsúzom. Farkas Adriánt hallották.
Műsorunkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu internetes oldalon. A Kossuth Rádió Szombathelyen, FM 93. Rádió Színház.
A nyomorban érik a férfi erény. A tűzben tisztul az arany s ezüst.
Küzdelmeim. Részletek Vámbéry Ármén memoár kötetéből. Negyedik rész. Tovább és tovább.
Mikor honfitársam Iszmail pasa, azaz kmetti tábornok közben járására házi tanítói állással kínáltak meg Hussein Daim pasának a Kabatas városrészben levő konakjában, és az állást elfogadtam, átköltöztem a török városrészbe, és az időtől fogva annak rendje és módja szerint való török vált belőlem. Csak még a nevem nem volt meg hozzá. Ez pedig megkaptam új főnökömtől, ki megparancsolt a háza népének, hogy resítnek, vagyis deréknek, becsületesnek szólítson, és írástudó voltom szerint adja meg nekem az effendi címét. Ettől fogva Resid effendi lett a hivatalos nevem. Fokról fokra emelkedve a császári diván fő kancellárja házához jutottam, s itt napról napra érintkezhettem az udvari körök legfőbb embereivel, köztük Mithát pasával, a török alkotmány atyával, ki bevezetett Nur Oszmaine medreszébe, kollégiumába, hol a szofták, azaz a növendékpapok társaságában jelen lehettem amaz idők híres hittudósainak, grammatikusainak és jogászainak előadásain. A könyvtárak rendelkezésemre álltak, és azokban a történeti művekben, melyeket eddig csak hírekből ismertem, nem egy olyan dologra akadtam, mely vonatkozással volt a magyar nemzet történetére, s melynek lefordításával megkezdhettem irodalmi pályafutásomat. A magyar nép őstörténetének búvárlására korai ifjúságomban nyertem az első ösztönzést. 1849-et írtak. Komárom kapitulált. Sűrűn szállinkóztak haza mifelénk Dunaszerdahely felé, a Csalló közön át a várból fegyvertelenül útnak eresztett búshonvédek. Kukorica törés ideje volt. Úgy emlékszem rá, mintha ma történt volna. Mi, gyermekek, künn voltunk az öreg orosz Józsi bácsi földjén, Kistejeden, és kukoricát sütöttünk. Velünk ült a körben a gazda is, szép öreg magyar ember, a hosszú haja fésűvel volt összetűzve a feje búbján. Egy rongyos ruhájú honvéd jött felénk az ismert irányból. Meglátszott rajta, hogy nagyon elfáradt, és éhezik. Megkínáltuk kenyérrel és sült kukoricával. Megeredt ajkáról a szó, elmondotta a vár elestének és a maga viszontagságainak szomorú történetét, hogy a németek hogyan köbdöstek a magyar honvéd szemébe, hogyan ütötték, lögdösték a hősöket. Mikor vége volt az elbeszélésnek, megszólalt az öreg orosz Józsi is. Megsimította kezével hosszú haját, megigazította benne a fésüt, és valami különös reménykedés csendült meg szavában.
Ne féljetek! Majd eljönnek Ázsiából az ősi magyarok,
mondotta, és lelkén bizonyára az a régi néphit rezgett keresztül, mely ős időktől fogva hiszi szent bizalommal, hogy rajt bocsátanak ismét az ázsiai őshazában élő testvérek, ha végső veszedelem fenyegeti a magyar népet. Tehát vannak ősi magyarok, gondoltam, és ettől az érzéstől azóta sem tudtam megszabadulni. Természetesen következett tehát ebből az a reménységem, hogy Közép-Ázsiában az összehasonlító nyelvtudomány segítségével világosságot vető sugarat lelhetek, mely eloszlatja a homályt a magyar őstörténelem sötét tájairól. Szikla szilárd volt bennem az elhatározás, hogy kiszakítom magam a sztambuli élet elpuhulással fenyegető karjaiból, és útnak indulok Közép-Ázsia még felderítetlen tájai és országai felé. A Magyar Tudományos Akadémia irodalmi munkásságom elismeréseül épp ez időtájt választott meg levelező tagjává, s midőn 1861-ben, 4 évi távollét után Pestre visszatértem, hogy megtarthassam székfoglaló értekezésemet, közöltem elhatározásomat az akadémia akkori elnökével, és egyben felvetettem a kérdést, hogy támogatna-e ebben a vállalkozásomban. Az akadémia akkor még nem volt bővében az anyagiaknak, de szerencsére volt 1000 forintja tudományos utazások előmozdítására, és az elnök elhatározta, hogy nekem juttatja a pénzt, ha a magyar nyelvrokonság kutatása véget megyek Ázsia belsejébe, így csábító reménységekkel telve mondottam búcsút Pestnek, és útra keltem másodízben is Konstantinápoly felé. 1862. március havában a Progresszó nevű Lloyd gőzösön tengerre szálltam, pűre testemre erősített övemben annyi pénzem volt, hogy számításom szerint Teheránig juthattam vele. Uramisten, mire nem viszi rá az embert a becsvágy mindennél hatalmasabb ösztökélése? De mit is ér az élet, ha nincs meg benne, vagy már eltompult erugója és kútforrása minden tetteinknek? Az anyagi jólét, a kitüntetés, a méltóságok dísze tarka játékszer csupán. Fenségesen szépnek csak azt a tudatot lehet mondani, hogy bár a legkisebb dolgokban is szolgálatot tettünk az emberiségnek. Van-e dicsőbb dolog, mint az a reménység, hogyha csak egyetlen egy betűvel is gazdagíthatjuk nyitott könyvét a szellemi életnek. Így gondolkoztam, és így éreztem én, és ebből merítettem erőt, hogy 1000-szerte nagyobb veszedelmekbe, küzdelembe és nélkülözésekbe döntöm magam, mint ami nőkben részem volt annak előtte. Nem. Szándékom a fölhevült képzelet, az ismeretlenre való ellenállhatatlan vágyakozás és a kalandok féktelen szomjúhozásának szüleménye volt. Amidőn Perzsiába való utazásom közben egy kis kereskedelmi karavánnal lassan léptetve tartottam fölfelé a Pontus-hegység emelkedésén, és rávetettem pillantásomat a távolba vesző tengerre, először éreztem, hogy szívem összeszorul, és lelkemben a kalandok vágya először kelt tusára vállalkozásom bizonytalanságának és veszedelmeinek riasztó érzetével. Szép tavaszi nap volt. A Propontuszi hegyek közt az első állomásig vivő egész úton fenséges képe és csodás természeti szépségei lassanként elűzték komor gondolataimat, és már-már győzedelmessé vált bennem a rajongás. de midőn este felé betértem a karavánszeráj útállatos piszkos fülkéjébe, aztán leterítettem a puszta földre szőnyegemet, és fáradtan az első lovagló út viszontagságaitól magamnak kellett elkészíteni sovány vacsorámat, akkor erőt vett rajtam helyzetem fagyos komolysága, és első ízben éreztem a különbséget a rideg valóság és a rózsás ábrándok között. A rizskása, melyet főztem, megkozmásodott, a zsír avas volt, s a kenyér, melyet hozzájöttem, a legélvezhetetlenebb fajtából való volt a között, melyet török földön valaha ennem adatott. Éjjeli szállásom a hideg földön minden volt inkább, csak kényelmes nem volt. És hogy mégis mélységes álomba estem, az csak első lovaglásom fáradalmának köszönhettem. A Trapezundból Erzeumba vivő út, Szamarkandig tartó hosszú lovaglásom egy gyakorló iskolája egyáltalán a legkínosabb út volt, melyet valaha jártam, mert mindenek előtt ezen kellett hozzátörődnöm összvér hajcsárokból álló durva, piszkos és vakbuzgó utitársaim kíséretéhez, és ami még ennél is jóval borzalmasabb volt, ezen kellett hozzászoknom a férgekhez, melyektől nyüzsgött minden éjjeli szállásom. Eleinte elég volt ölő és védelmi fegyvernek a hüvelykujjam körme is a tolakodó vendégek ellen. A tisztálkodás második stádiuma az volt, hogy az izzó parázs fölé tartottuk ruhánkat. Eközben az állatkák, elkábulva a melegségben, a tűzbe hullottak, és sajátszerű sercegés közben kímúltak tűzhalállal. Ez autodafé hiányában az ember meghintette homokkal a ruháját, s midőn kitette a nap égető sugarainak, a pedikulinák kénytelenek voltak az alsó hűvös rétegből a felső, melegebb rétegre menekülni, akkor aztán könnyűszerrel lerázhatta őket az ember. Ha sem tűz, sem homok nem állott rendelkezésre, az ember letette ruháját egy hangyaboly közelébe, és átengedte az alkalmatlan férgeket a hangyák kényének, amelyek minden irányból megkezdették a támadást, és elhurcolták rágóikban az apró fenevadakat. Erzerumba érve, hol egykori főnököm, Daim Hussein pasa, a katonai kormányzó látott magánál vendégszeretettel, részem volt újra némi pihenésben. E háznál való tartózkodásom közben ismerkedtem meg egy merőben eredeti módjával annak, hogyan lehet a babonát a rendőrség szolgálatába állítani. A pasa elvesztette drága gyémántos gyűrűjét, s mert azon a napon nem tette ki lábát a házból, jogos volt a föltevése, hogy megkerül, ha csak el nem oroszta egyike az ő nagyszámú szolgáinak. Minthogy minden kutatás hiába való volt, egy csodatévő sejket hivatott magához. Ez leült a ház nagy előcsarnokába, hová már előbb az egész ház népet összecsődítették. Én türelmetlenül vártam az elkövetkezendőket, mikor a sejk, törökös módon keresztbe vetett lábain ülve, egy fekete kakast vett elő a köpenyege alól, és az ölébe téve felszólította a szolgákat, hogy vonuljon el sorra előtte mind, simítsa meg tenyerével gyöngén a kakast, a kezét pedig rejtse tüstént a zsebébe, mert, így szólt a sejk, a kakas menten el fogja árulni a tolvajt egy kukorításával. Amikor a szolga mind elvonult már a sejk előtt, és a kakast megérintette, a sejk mindenkit sorra felszólított, hogy mutassa meg neki a kezét. Valamennyi kéz fekete volt, egynek a kivételével, mely fehér maradt, s melynek gazdájában a tolvaj kilétét nyomban meg is állapították. Mert a kakas tolla be volt hintve korommal, s mivel a tolvaj attól való féltében, hogy elárulja magát, nem merte megsimítani, a keze fehéren maradt, és bűnössége emiatt természetes módon kiviláglott. A tolvaj elvette büntetését, a sejk meg a jutalmát. A Az örmény fensíkon át a perzsa határig vezető út a legfárasztóbbak egyike az ázsiai utazónak. A szegényes örmény házak, jobbára föld alatti odú valamennyi, a vakontúráshoz hasonlatos, egyetlen egy helységből állnak, melyben a lakó együvé van zsúfolva 10 vagy 20 bivajjal. Örökre felejthetetlen lesz nekem az első éjszaka, melyet együtt töltöttem a rosszagú állatokkal, melyeknek társaságában a végletekig gyötri az embert a gőz, a hőség és a féreg. Az ilyen gőzfürdő után pompásan hat az elernyett idegekre az örményfönsík fagyos reggeli levegője. Az ember azt sem tudja, hová legyen gyönyörűségében az Isten szabad ege alatt, és újongva szívná magába a levegőt, ha a kis karavánt, még inkább, mint a magános utast, nyomon nem kísérné a félelem a kult rablók miatt, kiknek hazája a Köruglu hegyszorosnál kezdődik. A Dagar hegyen akadt velük első kalandom. Jéghideg borzadály futott végig tagjaimon, midőn örmény útitársaim könyörgésére, kiknek értékes árumálháit már lerakták a reánk törő rablók, kénytelen voltam felcsapni a gyöngék védőjének, és pisztollyal a kezemben felrohantam a magaslatra, hogy kérdőre vonjam a vakperő úton állókat. Szép erény a bátorság, a férfias elszántság és a halál megvetés, gondoltam magamban, de nem mindig születik vele az emberrel, mert meg kell azt tanulni, és szokni kell hozzája. A Dagar hegyen átélt epizód után sok más támadás és meglepetés ért még későbbi utazásomon, s végezetül annyira vittem, hogy bátran a szemek közé néztem minden veszedelemnek, anélkül, hogy gondoltam volna a halálra. De ragaszkodom ahhoz a meggyőződésemhez, hogy az ember hősnek nem születik, hanem azzá nevelődik. Voltak éppen az önfenntartás ösztöne az a forrás, melyből a hősiesség fakad. Mikor Diadinnál átkelve a perzsa határon Irán földjére léptem a török effendi szerepében, tehát a síita perzsák szemében a legundokabb szerepben lépve fel, másként a készültségem és iskolám miatt nem lehetett, örökös célpontja lettem a honi földjükön fanatikusabbá és vakmerőbbé váló perzsák gúnyos megjegyzéseinek, kajánságának és akárhányszor tetleges bántalmazásaiknak is. Mintha ifjú koromban nem lett volna elég bőrészem az efféléből, új formát öltve kezdett ismét gyötörni a vallási dühhidrája. Szegi szunni! Szunita ebb, harsogott éjjel és nappal fülembe. Soha sem fogom elfelejteni azt az érzést, melyet Koi utcáján és bazárjában szemközjövő perzsák kaján haragos és megvető pillantása keltett bennem. Az emberek törökül beszélnek itt is, de elég volt a szájamat kinyitni, hogy tiszta sztambuli kiejtésemmel rögtön eláruljam szunnita voltomat. Még pénzen is nagy bajjal kaptam valamit a vakbuzgó néptől. Ha gyakoribb lett volna az érintkezés a perzsák és a törökök közt, bizonyára kevesebb szenvedés ér engem, de én voltam az első oszmán magánember, ki évek óta utazó minőségében perzsa földre lépett, és ennek következtében sok mindennel meg kellett alkudnom. Leginkább az lepett meg, hogy az asszonyok sokkal vadabbul viselkedtek, mint a férfiak. Sokan kiköptek előttem, ha elmentem mellettük, és szemen szedett szidalmakkal kísérték gyűlöletüke kitörését. Ja, a szép nem mindenhol szenvedélyesebb, mint a férfi nem. Ám a türelem és a kitartás a legádázabb ellenséget is lefegyverzi. Ha csengő hangomon, szigorúan síita hangváltozatokkal elénekeltem a Korán egy-egy szúráját, vagy egy-egy versét a Mesznevinek, melyet egyformán szent könyvének val mind a két Mohamedán felekezet, haragjuk megszűnt, és fanatikus útitársaim megvigasztalódtak ebben a mondásban. Még nincs veszve egészen, válhat még belőle igazi muzulmán, azaz síita is. Ya Rabbi, Tiflisben, az emír karavánszerájban, fülkénbe vonulva, napokon át fáradhatatlanul néztem a perzsakalmárok, mesteremberek, koldusok, dervisek, komédiások, énekesek és szemfényvesztők őrült sokadalmát. Kezdettem érezni, hogy keleti emberré alakultam át. Félig európai ruházatomat egymás után cserélve föl a bő perzsa ruhadarabokkal, külsőmet lassanként átalakítottam, és már kevésbé tűntem fel az embertömegek között. Midőn Tebrizben való hosszabb tartózkodásom után nyerekbe szálltam, a megszokott karavánok helyett inkább egyes útazókhoz csatlakoztam, mégpedig különös előszeretettel a szunnita országokból jövő és síta inkognitóban egész iránt bebaranguló kurdokhoz és arabokhoz, kik a vallással kalmárkodnak, más szóval, kik, mint eléggé a dallók, faluról falura járnak, naponta több liter könnyűvel öntözik meg a két vértanú, Hasszán és Husszein emlékét, s amikor már besöpörték a szép sárga csikókat, álruhába bújt szunnita létökre, jót nevetnek a markukba, hallgatóik együgyűségén. Egy másik fajtája ezeknek a vallásos üzletembereknek, eleven és holt perzsáknak a kerbelai szent búcsújáró helyekre való szállításával foglalatoskodott új módon, hogy az előbbieknek úti marsalja volt zarándok útjukon, alaposan ki is szipolyozta, vagy pedig titkon összejátszva a rabló beduinokkal minden javaikból kifosztotta őket. Az utóbbiakat pedig, tudni illik Alinak az úrban elszenderült híveit, négy deszka közé szorítva szállította Kerbelába és Necsefbe. Perzsiai vándorlásaimról és élményeimről szóló könyvemben megpróbáltam képét festeni egy ilyen halottas karavánnak. Minden bizonnyal egyike a legborzalmasabb és a legundokabb üzleteknek a világon, de nyereséges üzlet. S midőn úgy egy társaságban utaztam ezekkel a szállító urakkal, eléggé a dallókkal és kerbelai zarándok vezetőkkel, hamar rájöttem, hogy a szent férfiak szemfényvesztése keleten épp úgy, mint nyugaton, és a keresztények közt csak úgy, mint a mohamedánok között, egy és ugyanaz mindig, csak éppen, hogy Ázsiában sokkal alaposabb és gyakoribb a megcsalatásban való üdv esete, mint nálunk Európában. A bölcsőtől az akkorig, Európában úgy, mint Ázsiában, a fényes kultúra levegőjében épp úgy, mint a pőre barbárság honában, fanatizmust és szűkkeblűséget, gonoszságot és igazságtalanságot, jobbára a vallás emberei részéről, és csak a vallás miatt szenvedtem.
Elhangzott Küzdelmeim. Részletek Vámbéri Ármin memoár kötetéből. Negyedik rész. Felolvasta és a felvételt rendezte Horváth Péter, zenei szerkesztő Hortobágyi László, hangmérnök Drobek Attila. A felvételt az MTVA megbízásából a Kaneta produkció készítette a Híd Média stúdióban 2013-ban.
A Rádiószínház műsorával legközelebb 21 óra 30 perckor jelentkezünk itt a Kossuth Rádióban. Véleményüket, észrevételeiket várjuk a radioszínház@radio.hu elektronikus posta címen. A műsor újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon.